Én egy mélyes élettalálkozó, 2015. július 31-e. Árnyék Box.
Nagyon szép jó reggelt kívánok valamennyiünknek, nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl az eredményes élettalálkozó, és megint van egy jó hírem, meg egy rossz. Inkább mondom a rosszat először, Sanyi nincsen. Éppen szabadságon van, lehet neki reklamálni, elég felháborító. És a jó hír pedig viszont az, hogy itt van velünk a gyülekezetünk vezető lelki pásztora, Majoros Kende, és ő fog megosztani velünk egy gondolatot. És csak előtte még egy nagyon rövid gondolat. És föl sem csatolom a mikrofon, nem mindjárt átadom pásztor Kendének. Csak idefelé jövet gondolkodtam azon, hogy az eredményes élet találkozó, ezen a néven gondolkodtam, hogy mit jelent az, hogy eredményes élet. És azt gondolom, hogy valamennyien az eredményes életet keressük ezen a világon. Csak a jelentés egy picit más sokunk számára, hogy mit jelent az, hogy eredményesnek lenni. És azt gondolom, hogy az eredményes életnek sok köze van ahhoz, hogy megtudjuk azt, hogy mi az életünk célja és értelme. Egyszer beszélgettem valakivel, és megkérdeztem tőle, hogy mi a célja az életednek, és mondta az illető, hogy ezen még sosem gondolkodtam. És 30 éves elmúlt már, és mondtam, hogy lehet, hogy kellett volna. És ez az a kérdés, amit évezredek óta az ember újra és újra feltesz, hogy ki vagyok én, és mit keresek itt ezen a földön. Az élet céljának a keresése az emberiség legnagyobb küzdelme a történelem folyamán, és nagyon sok válasz született erre. És azt gondoljuk, hogy a Biblia ad egy teljes, kielégítő, és mindenki számára elfogadható választ erre a kérdésre. A Bibliából tanítunk, a Bibliából válaszolunk arra, hogy ki vagy te, hogy mi a célja az életednek, hogy mit keresel itt ezen a földön. És nyilván ez a válasz sokaknak nem tetszik, de hogyha úgy próbálod megélni az életedet, hogy a filozófiádat, az elvárásodhoz, a saját önigazságodhoz próbálod igazítani, akkor lehet, hogy elvétetted a célt. És szerintem valamennyien így születünk, hogy van egy elképzelésünk az életről, és aztán utána így vagy úgy, de belebotlunk olyan dolgokba, amelyek cáfolni látszanak, sőt nem engednek minket. Úgy tűnik, mintha az élet lezárna előttünk néhány területen, és nem enged tovább bennünket valami miatt. És nagyon sokan így találkozunk aztán az igazi válaszokkal. És kérlek, hogyha nem tudom, hogy miért beszélek erről, lehet, hogy van valami oka, hogyha az életed egy olyan stádiumban van, hogy le van zárva előtted, nem jutsz előrébb, hihetetlen akadályokkal küzdesz, lehet, hogy éppen egy tragédia kellős közepén hallgatod ezt az üzenetet, vagy egy olyan helyzet, ami megoldhatatlannak tűnik előtted, reménytelenségben vagy, akkor kérlek, hogy gondolkozz el ezen, mert meg vagyunk arról győződve, hogy semmi sem történik véletlenül, és mindennek van egy értelme. Sokszor a legnagyobb tragédia, a legnagyobb nyeresség az életünkben, és amikor bezárulnak előttünk az ajtók, az azért van, mert kicsit távolabb kinyílt egy ajtó, amin be kellene, hogy lépjél. És kérlek, hogy most tedd fel ezeket a kérdéseket, és kérdezz keményen, és ne elégedj meg akármilyen válaszokkal. És kérlek, hogyha így új vagy, és hallgatod ezt az előadást, akkor menj vissza az eredményes élet találkozókon Sanyinak a tanításaiban. Vannak témakörök az kapcsolatokra, munkára, üzletre, házasságra, barátságra, rengeteg mindenre, hogy hogyan érdemes élni. És a Biblia egy használati útmutató az élethez, ezt találtuk itt jó páron. És megmentheti az életedet, egy irányt mutathat, reményt adhat. És kapsz egy igazi átfogó képet arról, hogy ki vagy te, hogy mi ez az egész, és hogy miért születtél meg, mi a célja és értem az életednek. És aztán csak röviden ennyit szerettem volna mondani, hogy ne menj el csak úgy a Biblia üzenete mellett. És most szeretném átadni a szót Pásztor Kendének.
Azt gondolom, hogy ez egy állandó kihívás a hívőknek és nem hívőknek egyaránt, hogy előre szeretnénk menni mindabban, amit ha nem hívőként úgy mondanánk, amit az élet tartogat nekünk, hívőként meg azt mondanánk, hogy amit Isten tartogat nekünk keresztényekként. És igazán éppen ezért, ami nagy kihívásunk, és ami nagy felelősségünk, és Sátánnak a nagy lehetősége, az a mindennapi döntéseknek az ügye, és a hogyan csinálok, és mit csinálok, hogyan gondolok, és hogyan látoknak az ügye. És itt van a legnagyobb felelősségünk, és itt van Sátánnak a legnagyobb lehetősége arra, hogy megakadályozzon bennünket abban, hogy valóban előre lépjünk, valóban előre menjünk az életünkben. Ha sikere van abban, hogy elvegye tőlünk a hogyan és miként és miértet, ha sikerül összezavarnia ezekben a dolgokban minket, akkor garantáltan nem lesz növekedés az életünkben. És amit Ernő mondott, hogy amikor így megállnak a dolgok, és nem tudunk előre menni, mélyen hiszem, hogy az egyik ok erre az, hogy helytelen alapokon élem az életem, és helytelenül építem az életem. És a Bibliánkban erre nagyon világos útmutatás van arra néző, hogy mire alapozva és hogyan. És a mai nap nagyon egyszerűen szeretnék beszélni egy szakaszról ezzel kapcsolatban, de először mennyei atyán, kérünk téged, hogy áld meg ezt a pár gondolatot a szívünkhöz. Amen. A Kolossé 2-ben a 6. verstől, és majd még a talán 16-tól is egy pár vers, hadd olvassam fel. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen titeket valaki bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely emberi hagyományokon és a világ elemi tanításain alapul, és nem Krisztus szerinti. És aztán még a 16. verstől hasonlóan, senki titeket el ne ítéljen evésért, ivásért, vagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat miatt, amelyek puszta árnyékai az eljövendőknek, de a valóság a Krisztusé. Senki tőletek a győzelmi pálmát el ne vegye, aki alázatoskodásban és angyalok tiszteletében tetszeleg, látomásaival eltelve és test szerinti gondolkodással ok nélkül felfúvalkodik, és nem ragaszkodik a főhöz. Ez itt igazán három olyan döntéssel, három olyan gondolkodásmóddal, három olyan irányjal bánik itt Pál apostol, amelyek nem Krisztus után mennek. Azt mondja itt az utolsó része az első pár versnek, nem Krisztus szerinti, nem Krisztus utáni igazából az a kifejezés, nem ő utána megy. Igazából ez azért érdekes nekünk, mert ezek nem követik őt, sem félig, sem részben, sem semmiképp. Ezek úgy tűnnek, mintha lenne bennük valami, ha megnézed ezeket a verseket, itt látsz bizonyos szavakat, amik nagyon vonzóak és pozitívnak tűnnek. Úgy értem, úgy gondolom, ilyenekre gondolok, hogy például itt a 18. versben mondja az alázatoskodást, az alázat, benne van ez a szó. Az alázat az nagyon jól hangzik egy keresztény közösségben, de ez a fajta jó a kifejezés, alázatoskodás, ez az én magam által választott, az én akaratom szerinti alázatoskodás, az az alázatoskodás, amit én döntök el, hogy az úgy kell, hogy legyen, hogy az úgy kell, hogy kinézzen. Vagy például itt van a 8. versben a bölcselkedés, ami nagyon jól hangzik, megint csak benne van a bölcsesség, olyas valami, ami tetszik az embereknek, okosnak lenni, és de tudjuk a különbséget az okosság és az okoskodás között, a bölcsesség és a bölcselkedés között, az alázatosság és az alázatoskodás között. Hála Istennek, hogy a magyar nyelv ilyen gazdag, van egy csomó nyelv, amiben ezeket nehéz kifejezni. De igazából ez a gondolat, hogy van egy elképzelésünk arról, hogy én nekem megvan valami, hogy bölcselkedek, hogy okosan beszélek, és akkor annak a következményeként azt gondolom, hogy bölcs vagyok, alázatoskodok, ebben tetszelgek, és akkor azt hiszem, hogy alázatos is vagyok. Úgy viselkedem, ahogy én elképzeltem, és aztán úgy nevezem, hogy következetesség. Ahogy ugye itt van ez a bölcselkedés, és ugye az úgy tűnik, mintha lenne valami szépség, vagy valami nagyszerűség benne. és vagy mondja itt kicsit még később, mint hogyha tisztelném a hagyományokat a 16. Igen, a 16. versben a hagyományok tisztelete, de igazából a probléma az ugyanaz a 19. versnek az elején, nem ragaszkodni a főhöz, hogy ezek az utak, ezek mind arról szólnak, hogy nem ragaszkodnak Krisztushoz, és igazán megrabolnak engem a 8. versben, hogy rabul ne ejtsen, megrabolnak engem, ezek kifosztanak engem, ezek nem adnak nekem semmit. És igazán három dolog, amivel itt Pál bánik, három olyan ostobaság, amiben könnyen beleesünk mindannyian, és hadd mutassam meg, hogy mennyire könnyen megtörténik velünk is. Nézzük, az első az üres bölcselkedés, ez a filozofálgatás, a filozófia így, és ez egy jelentős dolog, mert a filozófia úgy alapvetően nem egy rossz szó, de a filozófia magában nem elég az embernek, és ez valami, amit Pál egyértelműen megtámad, és elmondja, hogy nem ebben kell élned. De mindjárt még egy pár szót róla. A törvény, amit itt kiemel, ugye itt főleg a második szakaszban, a 16. verstől, a törvény, ami nem elég önmagában, megint csak nem juttat el engem sehova. És aztán a harmadik, ez az, ebben Isten tisztelet van, úgy mondja, maga választotta Isten tisztelet. Ebben van egyfajta látszata annak, hogy én tisztelem Istent, de elvisz engem valahova. És hadd mondjam csak így még egyszer őket, mert ezek megragadják a szívünket, de csapdába ejtenek bennünket. Hadd mondjam az elsőt, egy gyönyörű filozófia, oké, maradjunk ennél. Egy olyan elmei építmény, ami megadja nekem az egységnek az érzését a világomban. Oké? Ez valami, amit építek. Olyasmi, ami nem is tudom, kifésüli a spagettit, amit a tál spagettit, ami az életem itt szépen egyenesre. Olyan, ami összehúzza a szálakat, amik így minden nem tudom, profi kutyasétáltató lennél 80 kutyával is. Mindet összehúzza, és kibogozza az összes pórászt, ami az életedben van. És ez ilyen egy filozófia, egy elmei építmény, ami jó képet, összesített, egységesnek tűnő képet ad a világomról. Van egy nagyon hasznos következménye, és az az, hogy úgy érzem, hogy átlátom a világomat, hogy helyesen kezelem a dolgokat, hogy meg tudom érteni azt, ami történik. Van egy magyarázatom mindenre. Oké, rendben. De mi a probléma vele? Sokszor mondjuk ezt, hogy használjuk ezt a képet, hogy a világunk olyan, mint egy emeletes ház, amiben van a földszint meg az emelet, és a földszint az, amit mind látunk, megtapasztalunk, ez a jelenség, és ezek a jelenségek, amiket mind átélünk, és aztán utána van egy másik szint, az emelet, ami a természet feletti, amit sokan nem akarnak elfogadni, sokan nem akarják tudomásul venni. De ez a gond, itt a különbség egy filozófia és Istennek az ismerete között, hogy Istennek az ismeretében tudomásul veszem a természet fölöttit, sőt, megismerem azt, akié az egész ház, a természet fölötti és a természeti is. Elfogadom azt, hogy létezik egy emelet, ahol van valami több, mint amit látok, és ez egy jelentős része az életünknek. És a filozófiával ez a probléma, hogy nem, hogyha van egy jó filozófia, amit én összerakok, akkor az nem jelenti azt, hogy én eljutottam az emeletre, és ez egy komoly probléma, és azt mondja valaki, hát miért lenne ez probléma, én jól megvagyok itt a földszinten, én jól megvagyok itt az anyagi világban, mondják ezt néhányan, nincs is természet feletti. Oké, ezt lehet mondani, de nem tudod, de a világod nagy részét nem tudod megmagyarázni igazából. A világod nagy részét nem tudod értelmezni. Már olyan egyszerű dolgokat sem, hogy szeretet, és azt mondod nekem, hogy az csak kémia, én meg kiröhöglek. Mert mert hülyeségeket beszélsz, bocsánat, de ez csak ostobaság. De azt mondod, hogy hol látni a természet fölöttit, és azt mondom Jézus keresztjén, és azt feled az vallás, akkor azt mondom, jó, akkor hogyan bukott el a Szovjetunió, hogy a náci Németország nem tudta elfoglalni Angliát ott a legelején, 41, ott az első, amikor volt a légiháború, egy csomó olyan dolgot tudod, hogyan létezhet Izrael, azt mondod Amerika, és én megint körberöhöglek, mert nevetséges, néha mondjuk, hogy persze Amerikának olyan jól megy Irakban, meg Iránban, meg Afganisztánban, meg olyan jól össze tudnak tartani egy országot, de tényleg nagyon megy nekik frankon. Ez jól látszik, ezért megy nekik ilyen jól. Nem. Az, hogy Izrael létezik, az természet feletti. És csak a történelmet, ha megnézed, akkor nevetségesen látszik, hogy mennyire belenyúl Isten, mennyire benne van a természet feletti a világunkban, és mennyire nem elég, hogyha ezt figyelmen kívül hagyom. De egy gyönyörű filozófia, egy elmei építmény, valami, amit én összerakok magamnak, a világomat szépen összehúzza, úgy érzem, a nyerekben vagyok. Ez egy előny, ha van egy jó filozófiám. Persze, mindenki érti ezt. Csak az a kérdés, hogy valóban a nyerekben vagyok-e, vagy a ló alatt. És lehet, hogy, és én hiszem, hogyha csak egy filozófiám van, az nem elég. Isten beszél, és hát a Bibliánk beszél erről, és Isten megszólítja a zsidókat egy ponton a történelmük során, Malakiás 2-ben, kihívja őket Malakiásban többször, újra meg újra, és ilyen ezt a kérdést teszi fel nekik, hogy elfárasztottátok Istent, és ők meg így felelnek, hogy mivel fárasztottuk el, és akkor így felel. Azzal, hogy azt mondjátok, minden gonosztevő jó az Úr szemében, és gyönyörködik bennük, vagy hogy hol van az ítélet Istene, és ez, megnézed Malakiásban, több helyen látod ezt a gondolatot kifejeződni, hogy volt egy szép filozófiájuk, ami megmagyarázta az életet, ami elmondta, hogy hogyan működnek a dolgok, ami megmagyarázta, hogy tudod, a gonosztevőknek jól megy, ezeknek így megy, ezeknek úgy megy, és feldíszítették a filozófiájukat az Isten szóval. Beletették azt is, de nem nyúltak sose túl azon, ami látható volt. Nem mentek sose túl azon, ami a kezük ügyébe esett, és ezért igazán a ló alatt voltak. Nem volt jó rögzítve a nyereg, úgyhogy megfordult, úgyhogy ott alul lehet, hogy a nyerekbe voltak, de a ló alatt, tudod. És ez nem egy jó hely. És igazából ez történt velük, és amikor olvassuk a történelmüket, akkor látjuk is, hogy ez megtörtént velük. Volt egy filozófiájuk, egy elmei képük, ami jól összehúzta a valóságot, de üres bölcselkedésnek bizonyult. Azt mondták, ó nem, az ellenség nem foglalhatja a Jeruzsálemet. Ilyen sose történt, és nem is fog. Isten majd megint megfordul, és megint megcsinálja, és aztán nem történt meg, és jött az ellenség, és elfoglalta, és ezt újra és újra megcsinálták a történelmükben. És itt Malakiás, ez nem ez a rész persze, de ezt újra meg újra megcsinálták. Építettek újabb üres filozófiákat, és lehet, hogy Isten benne volt, a szó maga benne volt a képben, de nem volt benne valami nagyobb ennél, nem volt benne valami túlnyúlás azon, amit látok, nem volt benne a keresése igazán Istennek a szívből. És ez egy probléma az ember életében, hogy csak szépen feldíszítem a saját építményemet az Isten szóval, mint amikor beviszem a karácsonyfát, és ráaggatom a piros, meg aranyszínű díszeket, és akkor most már nem fenyőfa, hanem most már karácsonyfa, és ilyen vagyok én is, hogy építek magamnak egy jó filozófiát, és aztán ráaggatom a megfelelő helyekre az Isten, Jézus, Úr szócskákat, és akkor utána hűde ott vagyok. De mi a probléma? Az, hogy nincs egy mélység az életemben, nincs egy magasság, nincs egy továbbnyúlás annál, ami látható, és ez egy óriási probléma mindenkinek, mert az életünk nagyobb, mert amikor megszületik a gyereked, akkor lehet, hogy ateista vagy valami egyéb ostobasággal tömöd magad, de tudod, ott az a gyerek, és ez egy csoda. És beszélgettünk épp egy sráccal Szegeden a héten, és tudtam, hogy meg kell szólítanom, és mondom, elkezdtünk beszélgetni Istenről, éppen bicikliét kötötte ki valamihez, És nagyon nyitott volt, és nagyon jól beszélgettünk, és mondta, hogy végén mondta, hogy ma született meg az első gyere fiam. És látszott rajta, hogy nem tudom milyen háttér, nem tudom milyen filozófiával élte az életét, de azon a ponton annyira belecsodálkozott abba, hogy te jó ég. Ez emlékszem, egy ilyen kommentelős valamit olvasgattam, és volt egy srác, aki rendszeresen valami, ez politikai volt a dolog, és tudjátok, milyenek az emberek a politika körül, mindenki megzavarodik a hatalomtól, még nem is nyúlhat hozzá, de mindenki oda van érte. És ő is így volt. És aztán egyszer csak volt egy kommentje, hogy ez az egész egy hülyeség. És akkor kérdezik, mi? És akkor visszaírta, hogy gyerekem született. És kívánom nektek, hogy megtudjátok, hogy van élet. És csak így valami ilyesmi volt. És ez a gondolat igazán annyira, hogy vannak csodák az életünkben. Úgy értem, az előbb mondtam egy-két történelmi csodát, de igazából a személyes életünkben is annyi ilyen csoda van, annyi lenyűgöző dolog van, amit nem tudunk megmagyarázni egy jó filozófiával, még ha rá is aggatjuk ezeket a vallásos kifejezéseket, amiket olvasunk esetleg a Bibliánkban. A második a törvény, ami egy ilyen félrevezető út, hogyha a kereszténységemet, vagy akár az életedet, figyelj, lehet, hogy nem vagy hívő, azt mondod, ez nem nekem szól, de nem igaz. Filozófiát mindenki épít magának, és a problémája ugyanaz, akár keresztény, akár nem. Nyúlok-e Istenért, van egy keresés, van-e a nagyobb iránti vágy, megismerem-e a nagyobb képet, vagy megragadok annál, amit mindenki lát, és feltételezem, hogy csak ennyi van, és aztán nincs magyarázatom azokra, amikor ez mégiscsak másként viselkedik. A törvény ugyanilyen. Azt mondod, milyen törvény. Itt az Ószövetségről beszél Pál itt, amit olvastunk az előbb ebben a Kolossé 2.16-17-ben. Az ószövetségi törvényről, a mózesi törvényről beszél. És ez valóban olyasmi, ami hoz az ember életébe megint csak valami jól összeszedett rendszer, de nem a filozófiai szempontról, hanem a tedd meg, engedelmeskedj. Ezek a szokások, ez a vallás, amikor tenni kell, amikor meg kell csinálni valamit, ez a tradíciók, ez a kultúra. Én egy kultúrált ember vagyok, én egy rendes ember vagyok, és ilyen a törvény, a kultúra, mindezek a dolgok, amiket csinálni kell, miért, nincs magyarázat, csak csináld meg. Hasznos, alkalmazható, még az is lehet, hogy segít az életemen, valóban lehet, és ugye a törvény esetében, a mózesi törvény esetében szent is, mert Istentől való, tényleg olyasmi, ami egy értelemben a javunkra van, és nagyon, nagyon jó igazán, de itt Pál mond valamit, ugye azt mondja, hogy ez csak árnyéka az eljövendő dolgoknak. Ilyen az erkölcs. Az erkölcs az egy jó dolog, de csak árnyéka valami nagyobbnak, mert lehet valami nagyobb az ember életében az erkölcsnél. És az a szentség, és az a szolgálat, és az a szeretet. Lehet valami nagyobb annál, mint hogy valaki jó ember, és az, hogy ő egy áldás mások számára. És Isten ezt tartogatja nekünk. És Pál azért beszél ennyire, hogy mondjam, támadólag, nyersen, keményen ezekről a dolgokról, mert ő tudja, hogy van valami több, és azt mondja nekünk, keresztényeknek, és igazán bárkinek, figyelj, van egy nagyobb élet, miért nem éled a nagyobb életet, ha lehet? Miért van egy nagyobb hatás? Miért ne lenne nagyobb hatásod, ha lehet? Van egy nagyobb érték, miért ne találnád meg a nagyobb értéket, ha lehet? És ez az, amiről beszél, és azért annyira dühös, mert azt itt a keresztényeknek azt írja ezeknek az embereknek Kolosséban, hogy emberek, ti hívők vagytok, miért hagynátok, hogy valaki megraboljon titeket, hogy valaki lopjon tőletek, hogy valaki elvegyen tőletek, mikor igazán megvan nektek ez a nagyobbik lehetőség. És a törvény azt mondja, csak árnyéka az eljövendő dolgoknak. Ilyen az erkölcs, csak árnyéka valami nagyobbnak. Ilyen a kultúra, csak árnyéka valami nagyobbnak. Van némi haszna, de nem az igazi. És igazán ez az, amit Jézus is mondott. Erre a vers az a János 5.39 lehetne, amikor a farizeusokkal beszélte, és a törvénynek a, ismerték a törvényt, és megtartották, és vallásos emberek voltak, és komolyan vették, és Jézus azt mondja nekik, olvassátok az írásokat, azt hiszitek, ezekben van az életetek, és nem akartok hozzám jönni, én vagyok az élet, az út, az igazság, én vagyok az élet, és nem akartok hozzám jönni, és ezek rólam szólnak, és ti nem akartok hozzám jönni. Miért? Azért, mert megelégedtek valami kevesebbel. Megelégedtek a kevesebbel, mert ezt mondja az ember. Ugyanott, mert azt mondja az ember, ugye, hogy... Várjunk, lehet, összekevertem a verset a fejembe, de nagyjából majd meg lehet keresni, de hogy azt mondja Jézus, hogy amikor az ember iszik új bort és óbort, akkor azt mondja, a régi jobb, és ez az, ami történik az emberrel. Van valami, igen, Lukács 5.39, azért voltam ezt szabadva, oké, mert ez az János 5.39, ez meg Lukács 5.39, oké. Fejembe ez nehéz távol tartani, de hogy azt mondja, a régi az jobb, az ember megmarad annál, amit megszokott, ami már beállt az életébe, na, már működik, úgy vagyok vele. Hey, ez működik. Minek nekem ez az új? Minek nekem ez a Jézus dolog? Hiszen, és mondjuk mi fiúk ezt jól értjük, ezt a problémát. Ez a Jézus dolog, ez egy kapcsolat. Ez egy mondjuk egy barátság, mondjuk egy vagy mint Isten, tehát hogy Istennel az egy másik kép lenne, az Atya és az ő gyereke. Ez egy kapcsolat. Hát a kapcsolatok azok nehezek, azokat a kutya érti, tudod. Ha értenénk, akkor minden házasság sima lenne. De nem az, mert nem értjük olyan jól. Miért nem lehet rendszert csinálni? A rendszer jobb, nem? És ezért ragaszkodunk a törvényhez, ezért megyünk a törvényhez, de az megrabol minket. A rendszer megrabol minket. És az egész zsidókhoz írt levél az arról szólt, hogy hey, a törvény jó volt, de már túl lett haladva, mert eljött az, akiről a törvény beszélt. És miért állnánk meg valami kevesebbnél? Miért mennénk rükvercben? Miért mennénk vissza oda, ahol már voltunk? Miért nem mennénk Jézushoz, a kapcsolathoz? És ez a gond a törvénnyel. Egyszerűen csak nem megy el elég messze. És aztán van még egy, ugye ez a maga választotta alázatoskodás. Ez a maga választotta istentisztelet, hogy én választom ki, én döntöm el, hogy mit csinálok meg. Valami tetszik nekem a kereszténységben, majd megcsinálom egyes részeit. Adok a szegényeknek időnként, vagy nem is tudom, valamit megcsinálok. Tetszik nekem az imádkozás, vagy tetszik nekem a, tudom is én, valami tetszik nekem benne, azt választom, és a többit azzal hagyjál békén. Azzal hagyjál engem békén. És igazán ez, hogy kiválasztom a területeket. Itt a kérdésem. Sokan mondják, én hiszek a magam módján. Ami nagyon vicces, mert persze van benne egy nagy önellentmondás, de hadd fogalmazom meg másként. Én alázatos vagyok úgy, ahogy én akarok az lenni. Okay, milyen alázat az, amiben úgy vagyok alázatos, hogy én akarok alázatos lenni? És a válasz az, hogy nem valós alázat, tehát nyilván lehet, és figyelj, ez az alázatoskodás igazán, hogy úgy vagyok alázatos, ahogy én akarok alázatos lenni. Kívülről nézed, lehet, hogy alázatosnak tűnök. Tudod, de belül igazán semmi köze a valódi árucikhez, tehát, hogy egyszerűen csak semmi közel se kerül hozzá, hamisítvány, tudod, és be kéne zúzni. Egy Sámuel 15-ben, amikor Sámuel, a proféta jön a királyhoz, akkor azt mondja a király, megtettem az Úrnak az akaratát, megcsináltam mindent, amit az Úr parancsolt, a 13. vers, aztán a 14-ben azt mondja a proféta, akkor mi ez a bégetés, amit hallok? Mert hogy Istennek volt egy akarata, az volt, hogy az ellenséget elpusztítani, volt egy ellenség, volt egy háború, azt mondta elpusztítani az ellenséget, kész. De Sámuel, Saul, a király és a nép megtartották azt, ami tetszett nekik. És Isten azt mondja, miről beszélsz? Miért te választod meg, hogy mi az, amiben engedelmed? Megtettem mindent. Tényleg, akkor mi ez a hang? És igazán ez a problémánk. Ezért mondta azt Pál, hogy miről beszéltek. Ez nem valós, ez valami, ami megrabol benneteket. Van bennük valami közös. Úgy értem, hogyan közös ez a három, mert hogy oké, vegyél három embert, csak képzelje kérlek három embert. Az egyik ezzel a filozófiával, másik a törvénnyel, a harmadik a maga választotta Isten tisztelettel. Úgy értem, ez a három ember az általában megveti a másik kettőt. Ez így működik. Az ember, akinek van egy dicsőséges elmei építménye, amitől a világot olyan szépen egységesen átlátja, ő azért elég jól lenézi a másik kettőt. Az egyik egy vallásos hülye, a másik meg egy begyöpösödött valami ilyen dolgokhoz ragaszkodó ember a szemében. Az ember, aki részlegesen imád, tehát eldönti, hogy miben engedelmeskedik Istennek, ő azért nézi le a másik kettőt, mert nekem legalább van valami Istentől. Oké, nem teljes a kép, de hát én legalább azért csinálok valamit. Az az ember jut eszembe mindig, akiről Pásztor Scheller mesélt, hogy valamelyik gyülekezetben, ahol voltak, hogy az ember valami mafiózó volt, és időnként bejött és adott, vagy nem tudom, a felajánlásba, valami nagyon nagy, vagy több ezer dollárt adott a felajánlásba. Időnként bejött, és csak beadott egy nagy összeget, és akkor mindenki tűnődött, hogy te jó, hogy kihalt meg, tudod, vagy mi történt, tudod, és a bűntudata adatott vele némi pénzt, és tudod, ezért, és ő eldöntötte, mi az, amiben engedelmeskedik Istennek. Adok a felajánlásba, amikor bajban vagyok, tudod, azt, hogy előtte mit csináltam, az én dolgom. És tudod, ez az ember, aki megvan, ő is büszke, és lenézi a másik kettőt. Vagy mi volt a harmadik? Ja igen, az a törvény. A törvény. Hát a törvénykező az meg mindenkit lenéz maga körül, mert csak ő tudja, tudod, hogy mi a helyes, és így működik. És ez az egyik hasonlatosság, hogy mindegyik megrabol engem. Kb. 1700 évvel ezelőtt élt prédikátor azt mondta róla, hogy ezek úgy rabolnak meg minket, mint amikor valaki kiás, mint amikor van egy halom, amit valaki eltávolít, de nem úgy, hogy a tetejéből lapátol, hanem mint hogyha alulról kiásná a dolgot, azt mondta. Olyan, mintha alulról kiásnád. Sose látod a tolvajt. Nem látod, hogy mit csinál. De egy idő után a halom így elkezd csökkenni. Tudod, így elkezd összemenni. És ilyen, ez történik az életemmel. Hogy azt hiszem, hogy az életem annyira jó, de van egy filozófiám, amiben sosem nyúlok túl, sosem keresem Istent. Van egy szabályrendszerem, van egy törvényem, vagy tradícióim, aminek engedelmeskedek, de sose megyek el Krisztusig. Van egy Isten tiszteletem, amit én választok meg, de sose lesz teljes a kép. Mind hiányos. Ez az, amiben hasonlítanak egymásra. És mind megrabol engem igazából. Nem veszem észre, de a halom szépen csökken, az életem megy össze igazából. Egyre szűkebb a kör, egyre kevesebb az ember, egyre kisebb az öröm, egyre kevésbé vagyok szabad, egyre több a megkötözöttség, és nem értem, hogy mi az, amiért ez történik, és Pálnak ez a válasza, hogy miért hagynád, hogy ezek megraboljanak téged. Krisztus az, aki építené az életedet. Krisztus az, aki előre vinne téged. Azt gondolom, van egy hely, ahol ennek a háromnak a hasonlósága megmutatkozik. Ha János 9-hez oda lapoznátok velem egy pillanatra, második vers tanítványai pedig megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett ez, vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája. Itt látjuk ennek a háromnak a közös talaját igazából. Az én rendszerem, az én filozófiám, az én magyarázataim azt mondják, ennek az embernek, ennek ez biztos, hogy fizetségül van, ez büntetésül van valamiért. Ez az ember azért szenved, mert valamiért büntetni kell őt. Akkor ki csinálta? A filozófián megmagyarázza a dolgot. Én itt vagyok, ránézek az emberre, én megmagyarázom a dolgot. Kimegyek a keletihez, látom menekülteket, büszkén rájuk nézek, ezek mind állatok. Tudod, ezek mind állatok. És, tudod, biztos megérdemlik. tudod, én nem érdemlem meg, én biztonságban vagyok. Csak az a baj, hogy nem olyan stabilan áll az a nyereg a lovon, mint hinném. Nagyon hamar, könnyen lehet, hogy én is ott leszek a ló alatt. És nem biztos egyáltalán, hogy ez megtart engem. A törvény azt mondja, hát bűnösnek kell lennie nyilván, és figyelj, mit mond a maga választotta Isten tisztelet, az nagyon tetszik nekem, ha ebbe belegondolunk. A magam választotta Isten tisztelet azt mondja, én nem azért vagyok itt, hogy segítsek, én azért vagyok itt, hogy elemezzek, hogy boncoljak, és leírjak dolgokat. És ez nagyon, 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 nagyon erőteljes igazán. És ezek a problémáik, mindegyik hiányos, a filozófia sose ér túl, a törvény sose jut el odáig, és a magam választotta Isten tisztelet soha nem lesz teljes, túl keveset választ. De figyelj, és itt a gyönyörű része, hogy az Úr jelen van ezen a helyen, és mivel ő jelen volt, mivel Jézus jelen volt ezen a helyen, azért ezek a bolondságok nagyon hamar nyilvánvalóak, mármint a bolondságuk, nagyon nyilvánvalóvá válnak. Azt mondja, hogy ez az ember azért van itt, hogy Isten dicsőségét tükrözze vissza. Ez a helyzet az életedben azért van itt, hogy Isten dicsőségét tükrözze vissza. Ezek a menekültek, maradjunk ennél, azért vannak itt, hogy Isten dicsőségére legyen az egész. Ez az ország, azért vannak problémák, hogy Isten dicsőségére, tudod, a házasságod, annyi mindenről beszélhetnénk. Ezek igazán az a célja Istennek, hogy dicsőségre legyen, hogy valahogyan visszatükrözze az ő dicsőségét. Minél mélyebb a bűnöm, annál csodálatosabb, hogy Isten meg tud menteni engem. Nem azt mondom, hogy élj a bűnben, azt mondom, hogy van lehetőséged a szabadulásra, azt mondom, hogy van lehetőséged a helyreállásra. Minél nagyobb az összezavarodottság, annál nagyobb csoda, amikor Isten rendet vág a szívemben. Nem az én filozófiám próbál meg úrrá lenni az űrzavaron, hanem Isten tesz rendet a szívemben az ő igéjén keresztül. Ó, az valami egész más, amiről beszélünk. És ez a gyönyörű dolog, hogy Isten dicsőségeit meglátszik. Sok minden meglátszik ezen a helyen, ha belegondolsz egy pillanatra. Az, hogy Isten törődik ezzel az emberrel, ez Istennek a kedvessége. Hogy nem csak elmegy mellette, mint mindenki, aki mondjuk oda dobott akár egy érmét a koldusnak, de nem törődött vele. Hogyan látszik még meg Isten dicsősége? Hát a gyógyulásában ennek az embernek. Ugye ez volt a messiásnak az egyik jele, meggyógyít valakit, aki vak. Aztán látjuk a hálaadást, az embernek az alázatát, és azt, hogy hitre jut, hogy van igazi imádat. Ez a kép, amit látunk. Micsoda különbség ezek a dolgok, most csak leírtam egy pár dolgot, ahogy látszik Isten dicsősége ebben a helyzetben. Mennyire más ez, mint az a gyarló három, amiről beszéltem, mint az a gyatra három, amiről beszéltem. Mennyire más ez, mint a filozófia, a törvény, meg az én általam választott hit, meg akármi. És az igaziban, tudod, az igaziban benne van a hatalom, az igaziban van dicsőség, az igaziban van cél, szolgálat, emberek, szeretet, alázat. Hogyan élhetnék nagyobb céllal, mint amit én ki tudok tűzni magamnak? Hogyan élhetnék nagyobb távlatokkal, mint amit én meg tudok engedni magamnak? Hogyan tudnék messzebb menni, mint az én kényelmem? Hogyan lehetne, hogy ne csak én válogassam meg, ami tetszik nekem, 2 Timóteus 4:3, tudod, hogy mondja, hogy a füleik viszketnek, ugye azt mondja, igen, hogy viszket a fülük, és akkor keresek valakit, aki tetszik nekem, és őt fogom hallgatni. Hogyan mehetnék ezen túl? Hogyan mehetnék túl az én sterilen elemző gondolkodás módomon, amit nagyon jól leír minden, de soha nem törődnék egy emberrel, akinek baja van. Hogyan léphetnék túl a jól megerősített önvédelmemen, és hogyan mehetnék túl rajta, és a válasz az ez, hogy egyedül úgy, hogy hallom az igét, hogy hallom Istennek a szavát, amelyik azt mondja nekem, hogy ami túlvisz engem ezen a hármon, ami azt mondja nekem, hogy ez itt Isten dicsőségére van. Amikor azt mondja nekünk párom a 80, hogy minden a javukra van azoknak, akik el vannak hívva, az egy akkora kihívás a szívünknek. De éppen erről szól, hogy az túlnyúlik, hogy az messzebb megy, hogy az egy teljesebb kép, mint amit én tudnék építeni. És hallanom kell Isten igéjét prédikálva, kenet alatt, kell, hogy elfogadjam Isten igéjét, úgy, mint egy ember, aki alatta van Isten igéjének, Jakab 1.21, hogy szelíden veszem a beoltott igét, hogy alatta vagyok, és hogy szólj hozzám, és akkor hallom ezeket a dicsőséges szavakat, hogy sem ez, sem az, hanem hogy Istennek a munkája végbe menjen. Ez az, amit Isten mond nekem. És persze ebben van kiigazítás. Persze ebben van némi intés velem szemben, hogy ébresztő, hé, tudod, hogy térj magadhoz. Ne élj a nagy filozófiádban, amivel olyan szépen kivasaltál mindent. Mert figyelj, tudod, kiknek van a legstabilabb filozófiájuk a világon? Az elmebetegeknek, azoknak olyan stabil filozófiájuk, világképük van, hogy azt nem tudod, megverni egy pillanatra, se csak van vele egy probléma, hogy a világképük ilyen picike, egy forintos, még nem emlékszel, nem emlékszik senkire, de mindegy egy forintos, tudod, ilyen gyűszűnyi az egész, annyi is fér bele, önmaga, senki más, és tudod, és ez a korlátja nagyon stabil, de van egy problémája vele, és Isten szava túlvisz engem ezen, és megtöri ezt, és azt mondja, hogy lépjél túl rajta, és a törvény, tudod, az ahhoz nagyon jól hangzik, és nagyon jól néz ki, egy igazán vallásos ember, a legszörnyűbb ember, tehát vele lenni az a legrosszabb, ő annyira rendben van, ő annyira tudja, csak nézd meg ezeket a dzsihádista imámokat, tudod, amint mondják, és annyira igazuk van, és megvan a törvény, megvan minden, tudod, meg kell ölni minden hitet, és szent háború, és akármi. Ó, annyira tudja, annyira, a legszörnyűbb emberek a világon. Tényleg a legrettebb, nagyon vallásos. Teljesen érti a Koránt, pontosan tudja, hogy miről beszél. És igaza van, úgy Korán tényleg ezt mondja. És akkor a legszörnyűbb ember, aki létezik. Mert nem megy túl, nem éri el azt a személyt, akit el kéne érnie, megmarad az árnyéknál. És tudod, az árnyékboxolás az egy nagyon-nagyon sikeres sportág. Úgy érzed, hogy mindig te győzöl. Tudod, és ilyen a vallás igazából. Hogy sosem megy el odáig, ameddig érdemes. Úgyhogy soha nincs igazi győzelme, soha nincs igazi haszna a dolognak. És van egy kiigazítás ezekben a szavakban. Ne engedjétek, hogy megraboljanak, hanem ragaszkodjatok a főhöz, ragaszkodjatok Krisztushoz. Úgy, ahogy a Kolossé 2-ben ugye mondja, hogy úgy, ahogy vettétek az Urat, úgy járjatok is ő benne a 6. versben, 2:6-ban. Hogy úgy járjatok is ő benne. És van ebben egy feddés nekünk, aminek nem örülök mindig. De tudod mit? Nem szeretnék egy felfúvalkodott, dicsőséges idióta lenni az életem végén. Úgyhogy nem akarok elfordulni Krisztustól, hanem inkább szeretném bekoszolni a kezeimet azokkal, akik szükségben vannak, és inkább szeretném feladni a szép építményeimet egy alázatban. És ez az, ami nem tetszik a legtöbbünknek. Én nem akarok ilyen lenni, mert akkor alázat, az nem tetszik ez a szó. Én nem akarom alávetni magam, ez nem működik. De figyelj, hogyha megteszem, akkor messzebb jutok, mint ameddig ez a gyatra három dolog visz engem. És erre van szükségem. Megtalálni azt a szemét, megtalálni azt a kapcsolatot, élni azt az életet. Ez az, ami tovább visz engem. És ezért beszél Pál ilyen nagy intéssel és nagy ugyanakkor örömmel, és azt mondja nekünk, hogy van valami több. Miért? Azért, mert Jézus Krisztusban benne lakozik az Istenség teljességet, testileg, tudod, ez a helyzet. És ő benne megtalálod a teljességet. De hozzá kell, hogy fordulj ebben a dologban, mert ha nem teszed, ha megmaradsz valami vékonynál, valami gyatránál, akkor úgy fogod érezni, hogy nagyon ott vagy, de a végén, Amen.
Köszönjük, Pásztor Kende. Most nagyon hálásak vagyunk neked a barátságodért, és azért, hogy mögöttünk állsz. Itt a Magyarországi Biblia Szól Egyház gyülekezet támogatja az eredményes élet találkozót. Itt vagyunk a gyülekezetnek az épületében, és nagyon ez az otthonunk, és hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk. És külön Pásztor Kendének, és nagyon érdekes, nem szereti, hogyha róla beszélünk, de miért ne egy kicsit. Annyira érdekes, amikor tanácsot kérek Pásztor Kendétől, és tudod, az ember arra számítani, hogy egy lelki pásztor majd mond ilyen nagyon érdekes szellemi dolgokat, és egyébként mond azt is, De hogy egy olyan ember, aki két lábbal a földön jár, és mindig a legrosszabb helyzetre készít fel. És ez valami nagyon értékes dolog. Nincs benne semmi ámítás, nincsenek benne üres ígéretek, hanem egy nagyon, nagyon racionális ember, aki törődik, és igazán szeret. És sokszor nem tetszik, amit mond, de az a probléma, hogy általában igaza van. Úgyhogy köszönjük a barátságodat, Pásztor Kende, meg a tanításaidat, bölcsességedet. És hála Istennek, hogy van miért hálások lennünk, igaz? Felismerhetjük, hogy hálások lehetünk, hogy lehet igazi örömünk, hogy fogadhatjuk az intést örömmel. Hogy van valaki, aki int engem, Isten int engem, Isten törődik velem, nem szentimentálisan szeret engem. Ugye sok szeretetben az a probléma, hogy nincs benne igazság. És sok igazságban az a probléma, hogy nincs benne szeretet. És Jézusról azt mondja az írás, hogy ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És a kettőnek az egyensúlya az adja meg az életünknek a lényegét, az eszenciáját. És így mehetünk előre. Hogy ott van az életemben az igazság, és ott van az életemben a szeretet. És ez a kettő nagyon fontos dolog. És aztán azt gondolom, hogy nem is maradt más hátra, mint hogy imádkozzunk. De előtte még egy üzenet. A Szlovákiába, tudjuk, hogy hallgattok bennünket, és szeretünk benneteket, Ági, és üdvözlünk mindenkit, akik ott vannak. Köszönjük a segítségeteket még egyszer a múltkor a Bibliákkal kapcsolatban, hogy eljutott ide hozzánk egy csomó. És nagyszerű, hogy együtt lehetünk, és aztán a Vajdaságba, Csókára, tudjuk, hogy onnan is hallgattok bennünket, Zentára, és Szabadkára, és persze Adára. És lesznek itt a zentai napok, augusztus 20, 21 és 22. És kérünk, hogyha a Csókáról hallgatsz, akkor kérlek, vedd fel velem a kapcsolatot, ernekukacvisszavalossághoz.hu, és hogyha valaki még ott a Bácskában, Bánátban, vagy valahol ott a környéken hallgatsz bennünket, és szeretnél találkozni velünk, Pásztor Kornéllal vezetjük ezt a kis akciót, akkor kérlek, hogy keresd meg az e-mail címen, és legyen egy közösségünk. És aztán imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy van egy tanításunk, köszönjük a Bibliát, köszönjük, hogy Te kegyelemmel és igazsággal fordulsz hozzánk, és köszönjük, hogy van tartalma és célja az életünknek. Köszönjük az intéseidet, és az egyik intésed, az egyik legfőbb intésed az, hogy térjetek meg. Szükséges nektek újonnan születnetek, mondja Jézus Nikodémusnak, és neked is, és nekem is. Ez 2000 éve áll ez a felszólítás. Szükséges nektek újonnan születnetek, és hogyha még nem vagy újonnan születve, ha még nem ismered Jézus Krisztust, és nem igazán érted, hogy miről beszélünk, akkor tegyél egy hitbeli lépést Isten felé, és fogadd ezt úgy, hogy Isten kezdeményez feléd. És ha szeretnéd elfogadni Jézus Krisztus, mint a megváltódat, ha tudod, hogy bűnös vagy, és tudod, hogy megbocsájtásra van szükséged, és kegyelemre, és szeretetre, akkor mondd ezt a szívedben, vagy mondd ki hangosan, ha otthon vagy. Jézus Krisztus ott van, és hallja, és a javadra írja. Jézus, hiszek benned, bűnös vagyok. Kérlek, bocsáss meg nekem, töröld el a bűneimet, és lép be az életembe, és változtass meg a szívemet. Hozz változást az életembe, igazi, valós változást. Adj örömet nekem, hogy vezess, legyél a barátom ebben az életben, ahogy végigmegyek, és ha majd meghalok utána, kérlek, hogy vigyél magaddal a mennyben, ahogy azt megígérted. Hiszek benned, Jézus, hiszek neked. És a te nevedben imádkoztunk a mennyei Atyánkhoz. Amen. És ha ezt elmondtad a szívedben, ezt az imát, akkor tudd, hogy örök életed van, amit soha nem veszíthetsz el. És hogyha máskor nem, akkor a mennyben találkozunk. És köszönjük a figyelmeteket, jövő héten ugyanekkor ugyanitt találkozunk, és ha minden igaz, akkor folytatjuk a Biblia ostromát egy újabb érdekes kérdéssel, ellenvetéssel. Isten legyen velünk! Amen.